Kedves testvérem, időnként panaszkodni szoktam itt az ige hirdetések kezdetén, és most is ezzel kezdeném. És pedig elmondanám azt, hogy fájlalom, hogy időnként a mi keresztény életünk és a mi gondolkodásunk egyensúlyát vesztett módon alakul. Ugye hajlamosak vagyunk mi emberek, főleg mi férfiak arra, hogy a dolgokat racionálisan, csupán az értelem oldaláról közelítsük meg, és olykor ezt az érzelmi oldal teljes elnyomásával tesszük. Ha valami igaz, akkor azt tűzön, vizen keresztül visszük, tekintet nélkül másokra és más tényezőkre, mert hogy az igazság igazság. Amikor a nagy parancsolatról olvasunk a Bibliában, akkor az ott olvasottak némi ellentmondást hordoznak, mert azt mondja az Úr, hogy az első és nagy parancsolat, hogy szeressük őt. Nem csupán intellektuális közeledésről és az igazság belátásáról van szó ebben az igében, hanem szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes elménkből, egész valunkból, minden erőnkkel. Ez az első és nagy parancsolat, ami persze az értelmi meggyőződés nem zárja ki, de mintha azt mondaná, hogy ne nyomjuk el az érzelmeinket az értelmi meggyőződés előnyére, hanem hogy az Isten felé teljes szívünkkel kell fordulnunk, hogy az Isten által bennünk életre keltett szeretet alapján ugyanilyen módon forduljunk egymás felé is. Mert ugye az első és nagy parancsolat egy másikkal is társul. Úgy gondolom, hogy a kereszténység nem jut igazán kifejezésre, és nem kap hiteles képviseletet akkor, amikor csak a bibliai igazságokra helyezzük a hangsúlyt, és nem engedjük, hogy az egymás iránti szeretet is hangot és kifejezési formát találjon. Nem lehet úgy szeretni az Istent, hogy a másikat nem szeretném. Nem lehet úgy közösségben élni az Istennel, hogy az én hittestvéreimmel ne lennék közösségben. És ennek jegyében szeretnék egy bibliai igét idézni. Ugye tudjuk, hogy amikor a Bibliát megnyitjuk, akkor tükörként viselkedik. Amikor hitbeli elődeink megnyilatkoznak, mégpedig olyan Szentlélektől ihletett módon, hogy a szavaik bekerülnek a Bibliába, akkor ez egyfajta etalonnak tekinthető, egy olyan mérővesszőnek, amihez a mi viszonyulásunkat, a mi cselekedeteinket is igazítani kell. A Zsoltárok könyvében a 27. Zsoltárt lapozzuk fel, Dávid Zsoltára, és ebben a bizonyos Zsoltárban a 4. verset olvasnám. Nagyon sokat mondó kijelentés ez. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ez a Zsoltár szöveg első olvasásra is valami egészen személyes, érzelmi és értelmi alapokon egyaránt álló kötődést feltételez az Istennel. És azt mondja, hogy egyet kérek az Úrtól, ez életemben a legfőbb jó, és ezért esedezem, imádságaim központi gondolata ez, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében. De ebben kettős gondolat feszül. Az egyik, hogy nézhessem az Úr szépségét, így folytatja, és gyönyörködhessem az ő templomában, a templom pedig nem épület, hanem a hívők közössége. Tehát amikor én gyülekezetbe jövök, kettős céllal teszem ezt, hogy gyönyörködhessem az Úr szépségében, amikor a személyes szeretet megnyilatkozásai körülvesznek engem, amikor az én hittestvéreim csillogó szemében is látom az Isten iránti elkötelezettséget, és azt, hogy minden megnyilatkozásuk az Isten szeretetéből merít, és ennek kihatása, kisugárzása mások felé is megnyilvánul. A templom emberek közössége, hívő testvérek közössége, az Isten szeretetétől érintett emberek közössége, az a szereteté, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. Ez a szeretet. Az a szeretet, amelyik csak úgy van, amelyiknek vannak ugyan érzelmi vonatkozásai, de nem teremt értéket abba, amire irányul, vagy arra, amire irányul, az nem igazán az az agapé, amire a Szentírás hivatkozik. Lehet sok mindent szeretni, sok mindenkit szeretni, szerethetem a feleségemet, szerethetem a barátomat, szerethetem a szimpatikus embereket, de az Isten szeretetével szeretni egészen mást jelent. Szerethetek azért valakit, mert szimpatikus, mert jó tulajdonságokat véltem felfedezni benne. Ez nem az a szeretet, ami felülről való. Ez nagyon is emberi értékekre épülő szeretet. Újra hangsúlyoznám, az a szeretet, ami az Isten szeretetéből táplálkozik, személyválogatás nélküli, az ellenség szeretetére is képesít, hova tovább, értéket teremt abban, amire irányul. Ez az egyetlen hiteles, a menny szempontjából elfogadható szeretet, ami nem ez, az nem teremt életet abban, amire irányul. Az a szeretet, ami nem ilyen, az a mennyek országára nem alkalmas. És éppen ezért számomra igen-igen sokat mond ez az íge, mert azt mondja, hogy ez a legfontosabb. Ehhez képest minden más értékét tekintve elenyésző, vagy legalábbis másodlagos. És ilyenkor az ember a gyakorlat oldaláról közelítve arra gondol, hogy néha milyen kevesen vagyunk. Hát biztos, úgymond, bőven van részünk szeretetben, és ezért további szeretetészségünk nincsen. Mert hogy van elég belőle. Hát én nem egészen így élek ebben a világban. Lehet, hogy én érzelmileg érzékenyebb vagyok, amit nem igazán szoktak rólam elmondani, de mégis valahogy valami többlet szeretetre vágynék. Tudom, majd odajöttök hozzám az Isten tisztelet után, és elmondjátok azt, hogy depressziós vagy, és mi az, hogy most erről beszélsz már megint, hogy valami különleges hiányérzeted van, nem szeretnek téged elég, és a gyülekezetben sem kapsz elég szeretetet? Nem magamról beszélek. Nem mondanám, hogy időnként nem esne jól egy kis plusz szeretet, de azért alapvetően jól el vagyok. Hanem, ahogy én a prédikátori szolgálatot értelmezem, azt mondja Pál apostol, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Szóval addig én nem nyughatom egy kicsit sem, amíg a krisztusi kép más, és ezzel együtt az isteni szeretet meg nem nyilvánul, kifejezési formákat nem talál ebben a közösségben. Aztán azt mondja ugyancsak Pál apostol, hogy a prédikátori szolgálat leglényege, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Lehet, hogy szívesebben hallgatnátok a proféciákról szóló igehirdetést, de ez csupán az intellektuális igényt elégítené ki. És ebben van bőven részünk. Mi aztán intellektuálisan egészen komoly szintre eljutottunk az ismeretek tekintetében, és néha az az érzésem, hogy az egész ember, amelyik ugyan értelmi, de érzelmi tényezőkből is összeálló isteni alkotás, második területen azért kevesebbet kap és ad, mint amennyit az első az intellektuális vonatkozásban. Jó lenne egyensúlyi állapotot létrehozni, hogy az ember, amikor hazamegy innen, vagy amikor idejön, akkor a teljes megelégedés, megelégedettség jegyében tehetné ezt. Tehát visszatérve az apostol álláspontjára, a római levél végén és általában az apostoli levelek végén, ahol a személyes üdvözlések is megszólalnak, én olyan szeretettől áthatott, szinte az egész ember belső lényét is a másik felé forduló megnyilatkozásokkal olvasok. Azt mondja, hogy mit tudom én, hogyan viszonyuljunk Akvilához és Priscillához, akik a saját nyakukat tették le én érettem. Milyen közösség, milyen szeretett közösség és egymás iránti elkötelezettség érvényesül akkor, amikor valaki még az életét is kockára teszi azért, a valakiért, akit szeret. Az egyetlen dolog, ami ebben a világban bennünket, önző embereket képes megváltoztatni, az ez a szeretet. Az Isten jósága, ami ebben a szeretetben kifejezési formát ölt, egyedül ez képes megtérésre indítani. És mi, akik az Istent úgymond hitelesen kell képviseljük, nem biztos, hogy az intellektuális közléssel érjük el ezt a hatást. A proféciáknak egyetlen szerepe van, azt mondja a Biblia, amikor meg lesz, higgyetek. Az Isten igazmondása ölt testet a proféciákban, de a proféciáknak önmagukban megtérésre indító és arra képesítő hatalma kevésbé. Az őskeresztényeket is az isteni szeretet megnyilatkozásai jellemezték, amikor is a kívülvalók is így fogalmaztak, hogy látjátok, mennyire szeretik egymást. A szeretetnek kifejezési formái vannak. És ezek a kifejezési formák lehetnek egészen szerények, gesztusértékűek, de mindenképpen jelen kell lenniük az emberi kapcsolatokban. Valami módon meg kell találjuk a módját annak, hogy hogyan juttassuk ki a mi másik iránti szeretetünket. Egy-egy gesztusban, egy-egy pillantásban, hogy észrevettelek, hogy fontos vagy nekem, hogy örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy itt együtt ünnepelhetünk és hallhatjuk az ígét. Szóval sok-sok útja és módja van annak, hogy a másik iránti szeretet megnyilvánuljon. És hogy a megtérésnek és az Isten felé fordulásnak ez a leghatalmasabb mozgató rugója, ott van a Bibliában a Lator példája. Lehet, hogy hallgatott valamennyit Jézus prédikációiból, de nem azok indították meg, vagy indították el egy gondolkodásmód terén megnyilvánuló változás felé. Amikor ott a kereszten Krisztus az ellenségeiért imádkozik, amikor szeretettel, jó akarattal viseltetik azok iránt, akik őt odajuttatták, amikor gondja van még az édesanyjára is, amikor a tanítványaira odafigyel, szóval egyszerűen az isteni szeretet elsöprő hatalma elől még az ilyen kérges szívű emberek, mint egy Lator, sem tud igazán és akar igazán kitérni. Ez az egyetlen olyan hatalom, ami megtérésre indít. Intellektuális keresztényekből van bőven. Az értelmi meggyőződés nem jár minőségi átalakulással. Legfeljebb az ismeret egy kicsit, hogy úgy mondjam, talán magabízóvá tesz. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mert hogy én ezt meg ezt csinálom. Vallásos teljesítmények egész sora jellemzi az életemet. Hova tovább mindezt megtetéződik azzal, hogy én ismerem a proféciákat, tudom, hogy mi fog bekövetkezni a jövőben. Ezek félelmet keltő kifejezések olykor, ha az ember nem érzi, hogy Krisztusban elrejtett, a Krisztus szeretetében elrejtett az élete. Azért mondja a jelek hirdetése kapcsán a Biblia, hogy kétféle emberi magatartás jár a proféciák meghirdetése nyomán. Egyesek egyre inkább elhalnak a félelem miatt, mert ugye megelevenedik a tekintetük előtt mindaz, amiről a proféciák beszélnek, és tudják hova tenni. Mások pedig egyre inkább felemelik a fejüket, mert várják a megtartó Jézus Krisztus dicsősége megjelenését, akit ők itt a föld élet során szeretete révén, oltalma révén olyan személyes istenként megismertek. És itt szeretnék erre egy további hangsúlyt helyezni. Én magam is örültem annak, amikor például egy török koppányi együttléten Bakó László testvérünk valamilyen Amerikából begyűjtött könyv képeiből látványos dia sorozatot készített, a Hubble űrteleszkóp képeit láthattuk. Hát ott maradtam a széken. Hát micsoda csodák és micsoda különleges dolgok, de csodálatot keltettek és nem többet. Ezek a dolgok az Istenhez személyesen nem hoztak közelebb, legfeljebb az Isten nagyságában gyönyörködtem, az Isten teremtői hatalmában, a teremtés sokszínűségében, látványosságában. Olyan dolgokat láthatunk, amit halandó szem nem képes látni, csak ilyen műszaki berendezés közbeiktatásával. Ezek elmélyítették a teremtés gondolatát az emberben, és az Isten teremtői nagysága iránti hódolatot, de érzelmileg nem hoztak közelebb, sem Istenhez, sem egymáshoz. Lehet, hogy bennem van a hiba, de én úgy gondolom, hogy az Isten az ígével az egész embert szólítja meg, és nem csak az intellektust. Fontos az is. Azért vagyunk emberek. De az Isten jósága az, ami megtérésre indít. És ezért mondja Pál apostol, amikor már az életében sok-sok kudarcot tudott maga mögött, ugye erről nem szoktunk beszélni, hogy Pál apostolnak kudarcai voltak, hát ő a legnagyobb apostol. Az aténi prédikáció például, ahol filozófiát mért össze filozófiával, nem volt igazán sikeres, azt mondták neki, hogy na majd ezt a csácsogót még meghallgatjuk valamikor máskor is. Intellektuális áttörése következett be, amikor erre került a hangsúly. És ennek a tanulságait levonva azt mondja Pál később, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És a Korintusbeliekhez írt második levélből pedig azt mondja, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez ugyanaz, mint amit itt ebben a Zsoltárban olvastunk, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Azért jövünk ide, hogy nézzük az Úr szépségét. És hogy a megtérés ezzel milyen szoros kapcsolatot mutat, Jobb könyvét idézném. Ez egy újabban felfedezett szakasz, gyakran fogjátok hallani tőlem, amíg idejövök, azért nem annyira, hogy elunjátok. Azt mondja Jobb könyvének a 22. fejezetében az ige, mindig azt idézzük, hogy az ősvilág ösvényét követeli, amelyen állok emberek jártak, akik azt mondták a mindenhatónak, hogy távozzál el tőlünk, és mit cselekedett erre a mindenható? Házaikat megtöltötte javakkal. Nem ezt idézném, csak jelzem, hogy itt találjátok. Olvasom. A 23. verstől. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, tehát a megtérés gondolatával indít, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól, bekövetkezik a minőségi változás. Az Isten jósága megtérésre indít, hogy ha megtérsz a mindenhatóhoz, ha az Isten szeretetének vonzása hat rád, és te engedsz ennek a vonzásnak, ennek első szerves következménye, hogy megépítetel. Vagy a menny szempontjából kezdesz értékelhetővé válni, elindult benned az az átalakulás, ami téged majd az Isten országára alkalmassá tesz. És ennek szerves folyamánya az álnokságot távol üzöd a te sátorodtól. Tehát egy erkölcsi, minőségi változás jár a nyomában. Vesd a porba a nemes ércet és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd. Bekövetkezik az értékrendváltozás. Már nem ott evilági értékek szintjén keresed a javakat, nem azokban fogsz gyönyörködni, hanem azt mondja, akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged. Szóval ez az a változás, amit az Isten jóságának szemlélése nyomán saját életünkben tapasztalhatunk. És úgy gondolom, hogy a kereszténységnek erről kell szólnia. Erről kell szólnia, hogy szeretjük az Istent teljes szívünkből, teljes valunkból, egész elménkből, minden erőnkből, és ebből táplálkozik minden, és ezt a szeretetet ad az isteni szeretet kelti életre, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. És így bennünk is, ha befogadjuk, értékek jönnek létre. Megváltozik a viszonyunk a másik ember felé. Más emberek leszünk, másmilyen férjek. Másképpen viszonyulunk a gyerekeinkhez. Például az én fiam annak idején, amikor még sokat kirándultunk együtt, és hát voltak, amikor közös táborozáson vettünk részt, és a hasonló, vagy a vele azonos korosztályú gyerekek között hát bizony néha elragadtatta magát, és én keményebben foglalkoztam vele, mint talán kellett volna, és én is megéreztem ezt, hogy talán most nem kellett volna ennyire keményen, és úgy láttam a szemében a csalódottság érzését, akkor félrevontam, és bocsánatot kértem tőle, és mintha ezernyi feszültség engedett volna fel benne, hogy az én apám mégse olyan. Szóval, és azóta is él ez a kapcsolat, amikor csak találkozunk, megyünk, kirándulunk, beszélgetünk, mindig van mondani valónk egymásnak, azért, mert ő külön családot alapított és elköltözött, alapvetően semmi nem változott, mert szerintem az alapját, az a szeretet, az a másik iránti ragaszkodás teremtette meg, ami közöttünk így kialakult. Szóval én úgy gondolom, hogy adósai vagyunk egymásnak. A Biblia használja ezt a kifejezést. Pál mondja, hogy én zsidónak és görögnek egyaránt elkötelezettje vagyok, adós vagyok. Adósak vagyunk a szeretettel, a másik megbecsülésével. Adósak vagyunk mindazzal, ami a másikban a kereszténységet erősíti. Hát, hogy nem kellene mondanom, de azért mondom, jó? Ha úgy gondoljátok, akkor a felvételről majd töröljétek ki. Néha, hogy mondjam, nehéz szavakat találni. Nem akarok erőseket, de néha csak erős szavak jutnak eszembe. Szóval néha arra gondolok, hogyha mi képviselnénk a kereszténységet,
akkor keresztények lennének, de az a kereszténység nem az lenne, amire az Isten gondolt. Szóval remélem az előbb mondottak hátterén értitek, miről beszélek. Az őskeresztények egyetlen a kívülvalókban is megnyilvánulást kiváltó jellegzetesség az volt, lássátok, mennyire szeretik egymást. Nem elvtelen szeretetről beszélek, nem a Biblia igazság tartalmával ellentétes vagy attól független szeretetről, nem egy szirupos, mázas, tartalom nélküli szeretetről, hanem arról, ami értéket teremt abban, amire irányul, az Isten szeretetéről. Arról, ami megtérésre indít. Annak a szeretetnek a képviseletéről, amelyet az Isten ránk bízott. Mert ez a hiteles kereszténység, és én nagyon várom azt, hogy szeressetek. És várom azt, hogy én is tudjak szeretni. És várom azt, hogy mi miközben itt egy egyre inkább szeretetlenné váló világban éljük a mi életünket, vagy egyre egy hitelesebb példái lennénk annak a szeretetnek, amit az Isten mutatott be, és ami a mi szívünket is megérintette. És szívből kívánom, hogy ez megvalósulhasson. És az emberek, a kívülvalók mutogassanak ránk. És a mutogatás hátterében az a meggyőződés álljon. Látjátok, mennyire szeretik egymást. Amen.
Záróénekként az imádság előtt a 220. énekünk első, második és harmadik versszakát énekeljük. 220. számú énekünk 1, 2 és 3. versszakát. Imádsághoz, akik tehetik, hajtsanak térdet.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy találtál megoldást az önző emberi szív megváltoztatására. Köszönjük, hogy akkor is vállaltad, hogy segítesz rajtunk, hogyha ez a te részedről olyan hatalmas áldozatba került is. Köszönjük, hogy nem kedveztél a te egyetlen egyednek, a te fiadnak, hanem őt mindannyiunkért odaadtad. És neked is köszönjük, Krisztusunk, hogy vállaltad az önfeláldozó szeretet legvégső megnyilatkozását, a kereszthalált is. Mert tudtad, hogy az emberi szívet, ezt a maga felé forduló önző emberi szívet, csak a szeretetnek ilyen hatalmas megnyilatkozása, az önzetlen szeretetnek ilyen csodálatos kifejezése, juttatását képes megváltoztatni. Urunk, köszönjük, hogy a nyomdokaidban járhatunk, és köszönjük, hogy megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mi is érintettek vagyunk. E szeretet foglyai vagyunk. Segíts, Urunk, úgy egymás felé, mint mindenki felé kinyilvánítani ezt a szeretetet, hogy az emberek elgondolkodhassanak azon, hogy itt az önzés világában, az anyagelvűség világában, amikor az emberi kapcsolatok egyre szürkülnek és kiüresednek, hogy vannak mégis emberek, akik magukról megfeledkezve tudnak szeretni, és a mások javát keresik. Tégy bennünket ilyenekek, kérünk, hogy hiteles legyen a keresztény képék, a kereszténység képviselete. Segíts ebben, Urunk, mindannyiunknak. Segíts az egymáshoz való viszonyunkban. Segíts a szeretet kifejezési formáinak a megtalálásában. Segíts, Urunk, szeretni, kérünk. Amen.
Befejezésül a már megkezdett 220-as számú énekünknek a 6. és 7. versszakát énekeljük.